A mai ígét a Márk evangéliumából olvasom, a 15. fejezetből. És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok, a vénekkel és írástudókkal és az egész tanács megkötözvén Jézust elvivék és átadták Pilátusnak. És megkérde őt Pilátus, te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig felelvén mondta, te mondod. És erősen vádolják vala őt a főpapok. Pilátus pedig ismét megkérde őt, mondván, semmit sem félsz-e? Ímé mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened. Jézus pedig semmit sem felele, annyira, hogy Pilátus elcsodálkozik. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nekik, akit éppen óhajtának. Vala pedig egy Barabás nevű megkötözve, ama lázadókkal együtt, akik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el. És a sokasság kiáltván kezdik kérni Pilátust arra, amit mindenkor megtesz vala nékik. Pilátus pedig felele nékik, mondván, akarjátok-e, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Mert tudja valahogy irigységből adták őt kezébe a főpapok. A főpapok azonban felindíták a sokasságot, hogy inkább Barabás bocsássa el nékik. Pilátus pedig felelvén ismét mondta nékik. Mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, akit zsidók királyának mondotok? És azok ismét kiáltának, feszíts meg őt. Pilátus pedig mondta nékik. Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala, feszíts meg őt. Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokasságnak, elbocsátanékik Barabást, Jézus pedig megostoroztatván kezükbe adá, hogy megfeszítsék. Pilátus Roma helytartója volt Judeában, Tiberius császár idejében került erre a tisztségre. Igazából előtte, Krisztus után 40-ben előbb a Herodest bízta meg a római szenátus Judea kormányzására. Előbb őt nevezték a zsidók királyának. Ez az a Herodes, aki végül elrendelte a betlehemi gyermekeknek a meggyilkolását. Aztán miután meghalt, a birodalmat vagy Judeát felosztották 4 különböző tartományra. Ezt a gyermekei vették át, meg a lány testvére. És ezután került Pilátus az egyik, a 4 közül az egyik tartománynak az élére. A történészek következőképpen jellemzik a Pilátusnak a korszakát. 2 történész is van, aki beszámol Pilátusról. Az egyik az alexandriai Filon, a másik Josephus Flavius, őt jobban is ismerjük. És ezt írják a Pilátus időszakára, hogy korrupció, erőszak, rablások, gonosz bánásmód és kihallgatás nélküli kivégzések jellemezték. Ezen kívül Pilátus arról vált ismeretessé, hogy többször is figyelmen kívül hagyta a zsidó szokásokat, és ez gyakran lázadásokhoz, felkelésekhez vezetett. És egyszer a zsidók írtak is a császárnak ennek kapcsán, és a császár őket pártolta Pilátusra szemben. Tehát ehhez az emberhez vitték Jézust. De próbáljuk meg elképzelni ezt a találkozást Pilátus szemszögéből. Kit látott Pilátus Jézusban, amikor ránézett erre az emberre, hogyan viszonyult hozzá? Próbáltam elképzelni, hogy Pilátus valószínűleg hallott már Jézusról. Hallott a csodákról, de úgy tűnik, hogy nem vette komolyan, nem igazán érdekelte. Lehet, hogy reggel, amikor olvasta a híreket, és olvasta, hogy Jézus meggyógyította a vak Bartimeust, akkor így megcsóválta a fejét, hát ki ez a Bartimeus, meg ki ez a Jézus, nem is kattintott rá, hanem tovább pörgette más fontosabb hírekre, amik őt jobban érdekelték. Főleg, hogy a zsidó nép a rómaival szemben egy leigázott, egy alacsonyabb rendű kultúra, hisz a római kultúra egy felsőbb rendű, és ezért le is nézték többnyire a zsidókat. Ugye, ahogy ma is vannak ilyen kisebbségi nemzetek, még akár itt Magyarországon is, akiket így általában azért leszoktak nézni az emberek. Próbáljuk elképzelni a jelenetet, amit olvastunk. Arra gondoltam, hogy ha idehozzuk Szombathelyre, akkor tegyük fel, hogy megjelenik egy ilyen kisebbségi csoport a szombathelyi főkapitányság előtt, és hát a kapus nem engedi be őket, hanem feltelefonál a főkapitánynak, épp egy tárgyaláson van, de mivel érzékeli a kapus hangjából, hogy ez egy sürgős, fontos dolog, és kinézve az ablakon látja is a nagy csőcseléket, ami ellepte, nem is tudom, hogy hol van Szombathelyen amúgy a főkapitányság, hogy van-e ott elég hely, hogy elférnének. De megérti, hogy sürgős a helyzet, és le is megy, kiáll az ajtóba, a kapuban, a rendőrség ajtajába. Amikor odatuszkolnak elé egy embert, és hát a főkapitány nem akarja sokáig húzni az ügyet, ezért gyorsan rá is kérdez, hogy mi van ezzel az emberrel, milyen bűnt követett el, miért hozták ide. Ott a vezetők a csoportban összedugják a fejüket. Tehát tudják azt, hogy a rendőrkapitánynak nem sokat érne, hogyha azt mondanák, hogy hát ez az ember áthágta a szokásainkat. Vagy hogy azt mondta magáról, hogy proféta. És hát így zavarukban felszólal az egyik, hogy ez egy nagy tekergő, ez egy gonosztevő, azért hoztuk elét, hogyha nem ilyen lenne, akkor nem is hoztuk volna. Jó, kérdezi Pilátus, de mit tett, mi rosszat tett? Hát nem tudnak egy értelmes választ adni, inkább csak maguk között veszekednek, kiabálnak. Talán egy annyit kivesz belőle, hogy valamilyen belső szabályokat hágott át, és ezért mondja is, hogy hát akkor vigyetek innen, és intézzétek el a ti szabálytok szerint. Érezzük, hogy a Pilátusnak nem sokat számított ez az ügy, próbálta minél hamarabb lezárni, elintézni. Általában a nagyobb beosztási vezetők szeretik gyorsan elintézni az ügyeket. Emlékszem, hogy amikor Romániában meglátogattunk egy kastélyt, az idegen vezető elmondta a királynak az irodájában, hogy a király állva fogadta azokat, akik jöttek hozzá ügyeket intézni, és maximum 10 perc állt a rendelkezésükre, 10 percig állt, vagyis hogy 10 perc alatt átbeszélték, és lezárta, és ment tovább. Pilátus egy pici szemügyre veszi a vádlottat, és próbálja feltérképezni, hogy mivel is, vagy kivel is áll szemben. Sok gonosz tevőt elítél, sok gonosz tevővel találkozott már, de amikor Jézus arcára nézett, akkor látta, hogy most más a helyzet. Itt mással van dolga. Nagyon tetszik, ahogy Ellen White leírja ezt a találkozást. Pilátus már sokféle bűnözővel találkozott. Eddig még sohasem hoztak elé senkit, aki a jóságnak és nemességnek azokat a vonásait hordozta volna magán, mint ez az ember. Jézus arcán nem látta semmi jelét a bűnnek, sem a félelemnek, a vakmerőségnek vagy a dacnak. Pilátus egy higgadt és méltóság teljes magatartású embert látott maga előtt, akinek az arc kifejezése nem egy bűnöző ismertető jegyeit, hanem a menny pecsétjét hordozta magán. Tehát már ahogy ránézett Jézusra, érezte, látta, hogy nem pont úgy áll a helyzet, mint ahogy azt próbálják beállítani. És valószínűleg, hogy benne felmerültek ilyen kérdések, hogy vajon tényleg egy forradalmár lenne az, aki előtte áll. És el tudjuk képzelni, hogy amikor felteszi ezt a kérdést, akkor talán még egy kicsit közelebb is hajol, és szinte csodálkozva kérdezi meg Jézustól, hogy te vagy a zsidók királya? És olyan érdekes, ahogy Jézus válaszol, igazából nem is választat, hanem egy kérdéssel válaszol, magadtól mondod-e, vagy mások beszéltek néked én felőlem? Kérdésekben mindig van valami, és főleg Jézus kérdéseiben, ebben a kérdésben is Talán ezt kérdezte meg Pilátustól, hogy Pilátus, téged személyesen érdekelne, hogy én ki vagyok? Tényleg szeretnél megismerni, vagy csak a vád miatt kérdezed, amit kérdezel? És láthatjuk, hogy Pilátus szívében egy ilyen vívódás zajlik le, de aztán újból felveszi a szigorú arcot, és visszavág. Hát zsidó vagyok én, mint azt mondaná, azt hiszed, engem érdekel ez az egész? Saját nemzeted és a főpapok adtak téged a kezembe. Mit tettél? Jézus újból próbál hatni Pilátusra. János evangéliumában olvassuk, hogy ez feleli Pilátusnak. Az én országom nem ebből a világból való. Ha az én országom ebből a világból volna, a szolgáim harcra kellének, hogy a zsidók kezébe ne kerüljek. De az én országom nem innen való. Mintha próbálná Pilátust felébreszteni benne a lelkismeretet, hogy ez sokkal többről szól, mint csak arról, hogy elítélsz egy embert, vagy sem. Nem is ez a lényeg. Pilátus itt Jézusban csak egy embert lát. És talán ma is sokaknak ez a problémájuk, hogy Jézusban csak egy embert látnak. Vannak olyanok, akik azt mondják, hát egy próféta volt. De hát ő is csak egy ember. Vagy akár a Bibliáról is sokan így gondolkodtak, hogy hát azt is emberek írták. Talán most, ha egy kicsit megállunk és feltesszük magunknak ezt a kérdést, hogy mi kit látunk Jézusban? Nekünk ki Jézus? Pilátusnak egy ember volt, egy ügy, egy bűnöző, akit eléhoztak, de nekünk személyesen ki Jézus? Pilátus ezután felteszi a nagy kérdést. Mi az igazság? De újból felerősödik kint a tömegnek a zaja, ezért nem is várja meg a választ, hanem kimegy a sokassághoz. Olyan, mintha egy kicsit ott hagyná Jézust, és kimegy a sokassághoz. A sokasságot választotta Jézus helyett. Ahelyett, hogy meghallgatta volna, hogy mit mond Jézus a kérdésére, ahelyett, hogy ráfigyelt volna, akire érdemes figyelni, kiment, hogy meghallja, hogy mit mond a sokasság. Nagyon meghatározó ez az igevers, itt a 15. vers, a 15. fejezetből. Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokasságnak. Eleget akarván tenni a sokasságnak. Tehát a papok miatt, a vezetők miatt, a sokasság miatt úgy döntött, hogy nem azt teszi, ami a jó. Már érzékelte, már érezte, már látta, hogy Jézus nem is egy bűnös ember. Nem azt tette, hanem mások kedvében akart járni. Olyan szomorú ez a történet. Általában a Jézussal való találkozások a Bibliában mindig ilyen örömteli találkozások. Zákeus, milyen szép vége van annak a történetnek. Vagy a samáriai asszony, amikor találkozik Jézussal. És általában a Jézussal való találkozások mindig ilyen pozitívan végződnek. Olyan szomorú, hogy Pilátus története egészen más. De mielőtt pátát törnénk Pilátus felett, arra gondoltam, meg gondolok, hogy sajnos velünk is sokszor megesik. Hogy nem azt tesszük, amit kellene, hanem próbálunk másoknak megfelelni. Annyira vágyunk arra, hogy jó véleményen legyenek rólunk, vagy akár csak az, hogy ennek az ellentéte, hogy ne gondoljanak valami rosszat rólunk, és ezeknek próbálunk megfelelni, és közben úgy teszünk, mint Pilátus, mert gyakran a Pilátus története a mi történetünk is. Igazából a Bibliában nem is ez az egyetlen ilyen történet. A Máté evangéliumában olvasunk egy másik feljegyzésről. A 14. fejezet ír egy másik történetről, amit most nem fogunk részletesen elolvasni, megnézni, csak konkrétan ezt a kis részt szeretném kiemelni. És pedig itt Herodesről van szó, aki elítéli keresztelő Jánost, és a fejét véteti. A 9. és 10. versben olvassuk, miután emlékszünk a történetre, hogy a Herodiás a lányával eléri azt, hogy Herodes egy kívánságot teljesítsen. És amikor meghallja, hogy mi a kívánság, akkor a 9. és 10. versben ezt olvassuk, és megszomorodik a király. Tehát ő is rájön, hogy ezt nem szeretné megtenni, de esküjéért és a vendégek miatt parancsolá, hogy adják oda, és elküldvén fejét véteti Jánosnak a tömlőcben. Hát egyrészt, mert megesküdött, hát azt ígérte, másrészt azt mondja az ige, hogy azok miatt, akik ott voltak. Tehát ő is behódolt a sokaság akaratának, mások véleményének, hogy mit szeretnének, és ezt követve a rossz útra tért. Pilátus háromszor is kijelenti Jézusról, én nem találok benne semmi bűnt. Még őket is megkérdezi, tehát a tömeget, mit vétkezett? Tehát azt látjuk, hogy Pilátus nagyon jól tudta, hogy Jézus nem egy gonosztevő. Sőt, a végén is, amikor végül elítéli, akkor azt mondja, hogy ártatlan vagyok, ez igaz ember bűnét, vérétől. Tehát még akkor is kijelenti, hogy Jézus egy igaz ember. És mégis végül halálra adja. Amit említettem, sajnos sokszor velünk is megtörténik. Lehet, hogy nem ilyen nagy történetekben, de ezek segítenek a mi kis történeteinkben felismerni, hogy sokszor van, hogy mások véleménye irányítja az életünket. Így elméletben tudjuk azt, hogy csak Isten előtt felelünk, de mégis nem így éljük az életünket, hanem az befolyásolja a döntésünket, hogy mit gondolnak mások, és nem az, hogy mit gondol Isten. Úgyhogy ma erre hív az ige bennünket, hogy tegyük fel magunknak ezt a kérdést. Kinek akarsz eleget tenni? A családnak, akár a szomszédoknak, munkatársaknak, a sokaságnak. Mindenki ezt csinálja, hát én is akarok kilógni. Akár a vezetőknek, gyülekezetnek, az egyháznak. Egyik válasz sem jó. Egyetlen jó válasz van, amit Pál apostol ad meg, illetve a kérdés formájában válaszol erre a kérdésre. A Galatabeliekhez írott levél első fejezet 10. versében. Mert most embereknek akarok-e tetszeni, avagyi az Istennek. Érdekes módon Pál apostol ezt a kettőt teljesen ellentétbe helyezi. És sokszor próbáljuk összeegyeztetni, hogy hát egy kicsit úgy próbálunk lavírozni, hogy akkor az embereknek is, meg egy kicsit Istennek is. Itt Pál apostol nagyon konkrétan azt mondja, hogy vagy embereknek akarsz tetszeni, vagy Istennek. És így fejezi be, bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tehát ő döntött, ő választott, ő Istennek akar tetszeni. Minden helyzetben ő azt fogja keresni, azt fogja nézni, hogy mi az, aminek Isten örülne. És levetette magáról ezt a kényszert, hogy másoknak akarjon tetszeni. Úgyhogy ma a döntés elé állít bennünket az ige, követhetjük Pilátusnak a szomorú példáját, élhetjük úgy az életünket, hogy azzal foglalkozzunk, hogy mit gondolnak mások, és próbálunk megfelelni mások elvárásainak, nehogy véletlenül rossz véleménnyel legyenek róluk, választhatjuk mi is a sokaságot, mint ahogy a Máté evangéliumában is olvassuk, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Ezzel ellentétben egy másik utat is bemutat az ige. Szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ezt az utat kevesebben járják, és remélem, hogy nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy kevesen, de akik itt vagyunk, azok ide tartozunk. Ezen a keskeny úton szeretnénk járni. Legalábbis erre szeretnék ma bátorítani mindenkit, hogy maradjunk ezen a keskeny úton, mert az életre visz. Még egy utolsó képet vizsgáljunk meg Jézus elítéléséből. Ezt a Máté evangéliumából olvasom a 27. fejezetből. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokasságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barrabásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barrabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. A főpapok és a vének azonban rávették a sokasságot, hogy Barrabást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. Erre a helytartó újra megkérdezte őket. Mit kívántok a kettő közül, melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták, Barrabást. Pilátus így szólt hozzájuk, mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Mindnyájan így kiáltottak, feszítsétek meg. Ez a bibliavers, amit a 23. fejezet, illetve ez már a Lukács evangéliumában, ami összefoglalja ezt a 23. fejezet 25. versében, találjuk, hogy szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve, Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak. Ebbe a bibliaversbe bele van foglalva a megváltási történet. Az, hogy milyen megoldást hozott Isten az ember lázadására, hogy hogyan állította helyre a békét. Ki volt a vétkes, kit kellett volna megostorozzanak, ki érdemelte volna a gyalázatot, kit kellett volna keresztre feszítsenek. Lehet, hogy azt mondanánk, hogy Barrabást. De az igazi helyes válasz az, hogy hát minket. De minket szabadon bocsátottak, nem vertek véresre, nem feszítettek keresztre, hanem helyette örökké élhetünk. Miért? Azért, mert szabadon bocsátotta nékik Barabást, Jézus pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. Jézus, Isten fia, magára vette az én ruhámat, az én sorsomat, és ott azon a délutánon meghalt. Érettem, helyettem, és ilyen módon részesülhetek abban, amit ő érdemelt volna az örök életben. János levelének első levelének második és második fejezetének 25. versével zárom. És ez az az ígéret, amelyet ő ígért nekünk, az örök élet. Egyrészt Pilátus története egy szomorú történet. Egy olyan ember életét látjuk itt, aki rossz döntéseket hozott. Másrészt ez a történet a megváltásunkról szól. Valakit, akit el kellett volna ítéljenek, nem ítéltek el, azért, hogy szabadon bocsáthassák, és ezáltal bennünket is. Jézus Krisztus vette magára azt, amit nekünk kellett volna. Önként vállalta, hogy ilyen értelemben örök életünk lehessen. Segítsen a Jóisten, hogy megtaláljuk a jó utat, és ne térjünk rá arról, azért, hogy ne Pilátus példáját kövessük, hanem az igaz úton az örök élet lehessen a miénk, az ő kegyelme által. Amen.
Most pedig énekeljük el közösen a 227-es számú énekünk első és második verszakát, imádság után pedig a harmadik verszakot.
Mennyi Istenünk, köszönjük a Bibliának tanításait, történeteit, amelyet alkalmazhatunk a saját életünkre is. Kérjük Istenünk, hogy vizsgáld meg szívünket, hogy van-e olyan terület az életünknek, amiben nem azt keressük, hogy te mit szeretnél, hanem próbálunk alkalmazkodni másokhoz, mások véleménye határoz meg bennünket. Adj erőt Istenünk, hogy tudjuk semlegesíteni magunkat ezen nyomástól, és eldöntsük a szívünkben, hogy minden esetben téged szeretnénk követni. Köszönjük Jézus Krisztusunk, hogy vállaltad ezt az áldozatot mi érettünk. Tudjuk, hogy bármikor kiléphettél volna ebből a helyzetből, nem voltál kiszolgáltatva gonosz embereknek, rossz emberek döntéseinek, nem önként adtad magad áldozatul azért, hogy ezáltal megajándékozhass bennünk az örök élettel. Segíts Istenünk, hogy ez a hála legyen a mi szívünkben, és ez a hála adjon erőt abban, hogy melletted maradjunk. Köszönjük Jézus Krisztus nevében. Amen.
És pedig a harmadik verszakot énekeljük.
A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiunkkal.